Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. Van élet az autózáson kívül is, és ezzel nem árt tisztában lennünk nekünk, autósoknak. Az utazási trendek azt mutatják, egyre gyakrabban indulnak el családok autó nélkül a világba, hogy aztán a gyors repülőút után bérautóra vagy tömegközlekedésre váltva töltsenek el akár hosszabb időt is a célországban. Az évvégi ünnepekkel kezdődő téli turista szezont megfelelő apropónak találjuk ahhoz, hogy néhány gyakorlati tanáccsal segítsük a döntést azok számára, akiknek még csak az úti céljuk a biztos, az utazás módja még nem. A hozzáértő utazók szerint léteznek olyan pofonegyszerű ötletek, amelyekkel jelentősebb összeget spórolhatunk meg már az autóbérésen is. A következőkben egy tapasztalt világutazó igyekszik kedvet csinálni a körültekintő és takarékos szervező munkához. Vendégünk Kökény Roland, aki maga is közel 3 évtizede autós szakújságíró és többszörös laptulajdonos. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Szervusz!
Hát én nagyon sok mindent hallottam tőled, és azért kértelek meg, hogy gyere ide hozzánk, és már hozd meg az információkat, tapasztalataidat a hallgatókkal, mert nagyon sokat tanultam én is tőled. Elsőként induljunk el onnan, hogy mindegy, hogy mikor indul az ember valahová, és mikor indul egy szervező munka, hiszen egészen mást igényel mondjuk a nyári városlátogatási program, vagy a tengerparti kirándulás, vagy éppen télen a síszezon.
Én alapvetően, ugyan a világ minden földrészén jártam már, alapvetően azért Európába szeretek utazni, és európai tapasztalataim vannak.
Nézzük.
A legfontosabb talán az, hogy ha konkrétan így elhatározzuk, hogy mondjuk szeretnénk eljutni Madridba, tehát hogy van egy határozott útcélunk, az mindig nyilván mindig drágább, mint hogyha böngészszük a fapados légijáratokon az oldalán az akciós jegyeket, vagy jó előre kitaláljuk, hogy hova fogunk menni. Én például úgy szoktam jegyet foglalni, hogy közeledik a karácsonyi ünnepek, a két ünnep között nagyon sokat szoktam barangolni a fapados légitársaságok oldalán, és megnézem, hogy mondjuk áprilisban, a tavaszi szünetbe, a nyári szünetbe, hol találok viszonylag olcsó repülőjegyeket. Konkrét példa, egy pár hete Szicíliában jártunk, Katániába, ide viszonylag mindig egy főre fogom mondani az összegeket. 30-40 ezer forint között sikerült oda-vissza foglalnunk repülőjegyet. Vannak ennél jobb lehetőségek is, de ez egy relatív jó megoldás volt. Tehát az én javaslatom az, hogy inkább kabáthoz a gombot, vagy komphoz a kabátot, tehát hogy első körben találjunk egy jó olcsó repülőjegyet, és utána a szállást, a bérautót és az egyéb dolgokat sokkal könnyebb organizálni. Tehát sose a szállásfoglalással kezdjük, vagy tehát hogy mondjuk találunk
egy jó szállodát.
Így akár Szicíliában egy jó szállodát, azt lefoglaljuk, és utána próbálunk repülőjegyet vadászni hozzá, az biztos, hogy sokkal drágább lesz. Ellenben, hogyha ez a sorrend, hogy a repülőjegy foglalással kezdünk, és utána megyünk tovább a többi részlefoglalásán, akkor biztos, hogy sokat tudunk spórolni.
Van olyan légitársaság, aki 3-4 hónappal korábban nagyon-nagyon nyomott áron adja a jegyeket. Voltak kollégáim, akik, most nem viccelek, vettek 4 jegyet, 4x500 forintért. Egyik nap Rómában a vacsoráztak, másik nap Berlinben, a harmadik nap Prágában, aztán meg nem tudom, hol voltak, még Párizsban. Lényeg az, hogy 500 forintba került. Aztán, hogy közeledett az utazási időpontja, egyre drágább lett a jegy. És az utazás napján megint csak be lehetett egy olcsó jegyet újítani.
Ezt akartam mondani, hogy viszonylag messze távolságról az utazási időpontban relatív olcsók a jegyek. Nyilván vannak akciós időszakok, amikor maguk a fapados légitársaságok hirdetik meg, hogy az elkövetkező két napban, ma Valentin nap idején, tehát hogy különböző akciókban megint leviszik a repülőjegyek árát, illetőleg az utazáshoz közeledve is van egy időszak, amikor meglepően mértékben visszaesnek a repülőjegyek árai, csak kérdés, hogy ezt kimerjük-e várni. Igen, tehát, igen. Hogy erre mondtam, hogyha van egy szállásunk, és az utolsó pillanatig várunk, és tehát van az a pszichés része ennek, hogy egyszer az ember csak leüti magasabb áron azt a repülőjegyet. Az én javaslatom az, hogy kezdjünk mindig a repülőjegyekkel. Egyébként előbb említettem ezeket az akciós időszakot. Ez sem mindig akciós. Tehát elképzelhető, hogy az akció után is 2-3 nappal vagy előtte ugyanolyan árért találunk repülőjegyet az adott légitársaságnak.
A Papadosra repülünk, mindig probléma a csomag. Mit javasolsz, hogy az ember ügyesen, okosba oldja meg ezt a problémát?
Hát itt is a számok beszélnek, tulajdonképpen én itt is azt javaslom, hogy nézzék meg az emberek, hogy kinek hogy éri meg. Az én tapasztalatom az, alapvetően a párommal szoktunk utazni repülőgéppel. Mi nem, ugye a Fapados légitársaságok gyakorlatilag oda szűkítették a repülőgépre fölvihető csomagok számát, hogy tulajdonképpen hölgyek esetében egy retikül, egy kisebb hátizsák, férfiaknál váltáska hátizsákot lehet a jegy árában fölvinni a repülőre. Emellé váltható ki kis bőrönt föl a repülőgépbe, vagy pedig nagy bőrönt tetszés szerinti méretben. Én megmondom őszintén, a kényelmes utazás hívei vagyunk, tehát marad egy retikül, megmarad az én hátizsákom, és egy viszonylag nagyobb bőröndöt, a 23 kilós bőröndöt szoktuk választani.
Ennek ketten egyet?
Igen, ketten egyet. Nyilván a hölgyek sokkal több cuccot pakolnak, mint a férfiak, ezt is így általában mondom, mert tehát én szoktam mondani, hogy nyári időszakban akkor talán még zokni se kell, de hát ahány nap van, annyi alsónadrág, annyi póló, és egy fürdőnadrág, és mi pasik meg vagyunk.
Szóval a repülővel elrepül az ember az adott célállomásra, ott mi történik? Érdemes-e már itt Budapesten gondoskodni a bérautóról, hiszen itt még magyarul lehet intézni, kényelmes körülmények között előre lefoglalni, érdemesen nagy multikkal szóba állni, vagy inkább kicsiket keresünk az interneten, vagy inkább várjuk meg, míg oda repülünk és a helyszínen intézkedünk.
Bármiről legyen szó, bármilyen szolgáltatásról, így a bérautóról is, hogyha a helyszínen kell intézkednünk, az esetek többségében azért mindig drágább. Ott ezért egy kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, hiszen látja a bérautós is, hogy most érkeztünk meg külföldről, nekünk kell az ő bérautója. De gyakorlatilag ilyenkor sokkal szabadabban szabhatja meg az autó árát. Nyilván volt már, én is voltam már olyan esetben, amikor a helyszínen kellett autót foglalnom. Nyilván ilyenkor egy udvarias köszönéssel, egy viccel, egy mosollyal jobb összeget tud az ember kicsalni a bérautónál lévő pultos vagy adminisztrátor kollégától, de a javaslatom az, hogy innen, tehát előre foglaljuk le egyébként a szállást is, és a bérautót is.
Mindegy, hogy milyen kategóriát választunk, vagy az itt is vannak okos ötletek?
Ez nekem már gyakorlati tapasztalat. Nyilván árérzékeny mindenki, tehát próbál az ember a legolcsóbb bérautó fele tendálni. Egyébként gyakorlati javaslat az is, hogy találjuk ki, hogy mekkora autóra van szükségünk, mert jobb, kisebb kategória, tehát hogyha találjuk ki, hogy hányan megyünk, hány csomagunk van, hogy az elfér-e az autóba, arra mindig gondoljunk egyébként, hogyha külföldre megyünk, hogy a csomagot úgy tudjuk elhelyezni az autóba, hogy az ne legyen látható helyen. Tehát a hátsó ülésre ne pakoljunk bőröndöt, nyilván ezzel fölhívjuk a betörők, tolvajok figyelmét, tehát ezt jól gondoljuk végig, és ennek függvényében foglaljunk autót. Mi ketten ezzel az egy bőrönddel a legkisebb kategóriát szoktam alapvetően választani. Mi elférünk benne, és itt is előfordultak már esetek, amikor ugye magasabb kategóriájú autót kaptunk, mert a kis kategóriából éppen kifogytak, tehát kategóriaváltás elképzelhető a bérautósoknál.
De ez ráfizetés nélküli váltás.
Így van, ilyenkor ez a bérautó szolgáltatás, konkrét példa Londonban egy Daewoo Matiszt foglaltam egy 10-15 évvel ezelőtt megérkeztünk, legutolsó járatként érkeztünk Londonba, gyakorlatilag egy darab sluszkulcs volt ott a pulton a bérautós kollega előtt, de ez egy Mercedes sluszkulcs volt, úgyhogy hát fura volt, hogy ebből mi lesz, és akkor jött a kérdés, nekem mindegy, hogy automata vagy kéziváltós autót választunk, itt is egyébként, hogyha kéziváltós autót választunk, az általában adminisztrációban mindig mindenben egyszerűbb, nyilván aki kényelmesebb vagy komfortosabban érzi magát automatában, mindenhol automata autóhoz is hozzá tud jutni, szóval a londoni esethez visszatérve, kérdezték, hogy nem baj, hogyha automata lesz az autó. Mondom, nem. És majd kiderült, hogy a Mercedes kulcsa milyen volt, a Daewoo Matiz helyett egy Mercedes A-osztályos gépjárművet kaptunk.
És nem kellett rá fizetni?
Nem.
Mindegy, hogy ilyen nagy világhálózatot keresünk meg, vagy pedig inkább várunk valami helyi kisebbre. Én mikor családdal utaztam többször Görögországba, soha nem Magyarországon vettük a bérautót, hanem ott helyben. Jó, mondjuk nem sok köszönet volt benne, mert ütött-kopott Fiat Punto volt, vagy nem tudom, talán még annál is kisebb. Szóval egy nem igazán korszerű autót kaptunk, meg sok hibája volt, de olcsó volt.
Az én tapasztalatom az, én is elindultam az olcsóbb, kisebb autókölcsönzék, vagy név nélküli no-name autókölcsönzők irányába. A gyakorlati tapasztalat az volt, hogy az emberek többsége árérzékeny, amikor leszáll egy repülőgép, akár pontosan a mi repülőgépünk, ilyenkor a repülőgépen utazók közül a legtöbben ehhez az olcsó autókölcsönzőhöz mennek, tehát rögtön kialakul akár egy 20 fős sor is.
És egy árverseny.
Egy 20 fős sor is, és aztán a gyakorlati tapasztalatok az voltak, hogy amikor itt a olcsóbb autót választja az ember, amikor odaérünk, akkor kiderül, hogy van a GPS-nek díja, van a pótkeréknek díja, van ennek díja, van annak díja, és ezt így szépen pakolják rá. Az a komfortos vagy kényelmi dolog is van, hogy általában ezek az autókölcsönzők nem a reptéren vannak, nem a reptéri parkolóban, hanem mondjuk egy transferbusszal elvisznek minket, vagy nagyobb távolságra el kell sétálni a repülőtől. Tehát az én javaslatom az, hogy egy 5-10 ezer forinttal drágább ér már olyan nagyobb márkákhoz érünk, mint a Budget, a Sixt, a Hertz, ami jól hangzó nevek. Én azt javaslom, hogy ezen nem érdemes spórolni, mert itt általában első között érünk oda a pulthoz, komfortosabb a kiszolgálás, nyilván ezeknek a autókölcsönzőknek a pultja bent található a repülőgép területén, gyakorlatilag amikor kilépünk a terminálból, már velünk szemben van, és viszonylag közel található maga, konkrétan az autó is, tehát a reptéri parkolóban ott áll rögtön az autó is.
Mindenféle rémhíreket hallottam, különösen olaszországi utazóktól, hogy hát, hogy visszavitték a tesztautót, a bérautót, és akkor nagyítóval nézték meg, hogy itt egy karcolás, ott egy, szépen vonták le a kaucióból a pénzt, végül is nem is kaptak vissza, tehát nagyot buktak egy autóbérlésen. Tehát valóban van kockázat? És hogyan lehet ezt kiiktatni?
Ezt megint mindenkinek mérlegelnie kell. Nyilván itt az is egy fájó pont, hogyha lehet biztosítás, tehát kaszkó biztosítás, vagy tehát biztosítás nélkül bérelni az autót. Ilyenkor azonban igen komoly 1000-2000 euró közötti összeget is ugye depozitként levesznek az ember bankkártyájól. Ez mondjuk lehet, hogy későbbiekben ott az egy hét alatt mondjuk Szicíliában vagy bárhol Európában a nyaralunk hiányozni fog. Tehát szívesen hozzányúlnánk, adj Isten, látunk valami szép ruhát a párunknak, amit megvásárolnánk neki ajándékba, és a kártyán nem elérhető. Tudni kell, hogy ezt az összeget nem elveszítjük, hanem ez csak zárója az autókölcsönző. Abban az esetben, ha az autót visszavisszük, és nem találnak rajta hibát, akkor ezt az összeget visszakapjuk. Tudni kell, amit előbb te is említettél, hogy az autókölcsönzőnek az az értéke, hogy találjon valami hibát, mert akkor ebből kevesebb pénzt kell visszaadnia. És az is nyilvánvaló, hogy korábban említett Madrid-Szicília, tehát hogy Párizsba pláne az, hogy egy parkolásnál elől-hátul egy kicsit megkocolják egymás autóit az emberek, ez a mindennapos élet része. Tehát én azt javasolnám, én ezen nem szoktam spórolni, én teljes kaszkóval szoktam bérelni az autókat. Egyébként itt Szicíliában pont az volt a csomag neve, hogy Don't Worry. Úgyhogy ezen jót mosolyogtunk ott.
Sokkal drágább egyébként a teljes kaszkó?
Én úgy szoktam foglalni a bérautót, hogy Budapestről internetes oldalon keresztül vannak ilyen kimondottan bérautó felületek, amin lehet bérautót bérelni.
Olyan, mint a Bookingon, csak ott szállást.
Igen. Uh-huh. Ha szabad mondani, akkor az Argus Rental.com
vagy a többi hasonló.
Szoktam, igen. De itt is van arra lehetőség egyébként, hogy akár a Fapadossal, akár az előbb említett szállásfoglaló hálózatnak is vannak partner oldalaik, ahol egyébként lehet pontokat gyűjteni, tehát például a Magyarországhoz a legközelebb eső Fapados járat a Booking-gal kapcsolatban van, és általában itt az utazás 10%-a visszanyerhető pontokban, amit utána a következő repülő útnál a repülőjegy árába vissza tudunk forgatni. Tehát az autót érdemes megrendelni online felületen, itt semmilyen extrát nem kell az autóhoz bepipálni vagy foglalni, biztosítást se, mert azt, amit az interneten keresztül foglalunk biztosítást, hiába töltjük ki, hogy ott full kaszkó, azt jellemző jellemzően mondjuk a Szicíliában ülő olasz kollega arra legyint egyet, és ő azt mondja, hogy ő azt nem fogadja el, tehát ugyanúgy ezt az 1000 eurós depozitot ráterheli az autónkra. Tehát egy alapautófoglalás kell, ezzel biztosítjuk, hogy tuti ott lesz az autónk.
És akkor mi történik utána a Szicíliában?
Utána, amikor odaérünk, akkor kedvesen mondjuk a fiatal embernek, hogy szeretnénk egy teljes kaszkot kérni, vagy teljes biztosítást kérni
ennek
az autóhoz.
Ennek körülbelül jutalékot kap nyilván.
Nyilván. Általában erre mondanak egy árat. Egyébként itt is lehet mondani, hogy nem lehet egy kicsit olcsóbb, 10-20 eurót mondjuk egy ilyen 4-5 napos foglalás esetén akár lehet spórolni is, illetőleg azt tudjuk még esetleg elérni, hogy extra szolgáltatást ajándékba ad nekünk. Általában ilyenkor, hogyha ketten utaznak, akkor mondjuk a másik utast is fölvezeti, hogy sofőrként, tehát hogy mind a két fél vezethesse az autót, amúgy ennek extra díja van, mondjuk napi 10 euró lenne ez a történet. Én azt szoktam mondani, hogy körülbelül úgy lehet számolni, hogy a internet foglalás plusz ennek a biztosításnak a díja, az körülbelül úgy jön ki, hogy 20-25 ezer forint per nap számolhatunk egy autó esetében. Ilyenkor azonban a nagyítót mindenki kiejti a kezéből, tehát nem kell...
Nincs gondunk rá, bármi
nincs,
történik
nincs, a kocsival. Nincs, és mi is megsporoljuk azt a kellemetlenséget, még ha látjuk is, hogy esetleg valaki nekünk tolat, mi magunk esetleg felfedezünk egy kisebb sérülést az autón, ami nem volt korábban ott, emiatt nem kell izgulnunk, nem rontja el a nyaralás többi részét, mert nyilván akkor ezen agyal az ember ott 2-3 napig is akár, hogy mi történt, hogy történt.
Meg hát ugye gyorsabb az autó leadása is, és nagyon fontos a repülő indulás.
Így van. Hogyha ez is, amikor leadjuk az autót, jön az átfevő, megnézi, ó, full kaszkó, menjenek.
Így. A szállás megrendelés szintén érdemes már itthon lerendezni, gondolom.
Igen.
Itt is lehet valami ügyeskedést belehiktatni?
Én az előbb általad már említett oldalon szoktam foglalni, így gyakorlatilag már harmadik szintben vagyok, vagy ilyen harmadik kiemelt szinten vagyok. Nem olyan extra nagy dolog, tehát ezt viszonylag azt hiszem 5-10 éves foglalás esetében már az ember bárki elérheti. Apró előnyei vannak, bizonyos szállodákban ingyen rengelit kap az ember emiatt, esetleg ugyanazért az árért egy osztállyal magasabb szobát tud kapni, illetőleg én azt szoktam mondani, vagy az én tapasztalatom az, hogy én jellemzően szoktam értékelést írni a szállodáról, és én úgy érzem, hogy ez, és általában én a pozitív oldalait szoktam kidomborítani annak, amit a szállodában találtunk. Egyébként nem is nagyon van negatív. Erre szoktam azt mondani, hogy itt is a tapasztalat az, hogy alapvetően azért egy fotóról, képről ugye sok információ fönn van a szállodáról, utána lehet olvasni, tehát mellé lehet nyúlni biztos ezeken a távoli szállodaszoba foglalásoknál is, de egy kis rutinnal el tudjuk dönteni, hogy az adott szálloda jó vagy rossz lesz. Tehát nekem pozitív tapasztalataim vannak, és én úgy látom, hogy talán az értékelésnek, talán ennek a magasabb szintnek köszönhetően jobb szobákat szoktam kapni.
Egy ilyen külföldi útnál az emberek azt mondják, azt tartják, hogy hát azért nem mernek így elindulni repülő, bérautó, mi egyéb szolgáltatás, mert hogy így ez összességében kiteszi az egész nyaralásnak a költségének a kétharmadát, majdnem a 80%-át, mert nagyon magas, csak alig jut már a fogyasztásra. Hogyha te így visszagondolsz, hogy ha elindultok a feleségeddel itt Európán belül tengerpartra, hegyvidékre, síelni, stb. Átlagosan egy nap kettőtöknek mennyiből hozható ki a repülőjegyet beleszámítva, az autóbérlést, a full kaszkóval, étkezést, szállást, mi egyebet? Mindenféle név megjelölése nélkül pénzt mondhatsz?
Alapvetően mi úgy szoktunk számolni, és szerintem ez mindenkire igaz lehet. A bérautóval indítanám, de aztán mondom egybe a teljes összeget, tehát a bérautó 20 ezer forint per nappal lehet számolni így teljes kaszkóval. A repülőjegy nyilván, amit te is említettél, 500 forinttól indulhat a végtelenségig, de hogyha jól felkészültünk és figyelünk, azért 50 ezer forintból a repülőjegy megúszható akár két főre is.
Az egy hétre vetített összegről van szó, nem a napi.
Igen, illetőleg nyilván 4 csillagos szálloda alatt mi nem nagyon szoktunk foglalni. Én jellemzően úgy szoktam, hogy olyan szállodaszobát próbálok foglalni, amiben legalább a reggeli benne van. Ez is egy praktikus tanács, hogyha nem túl drága, itt is látjuk, hogy mennyit kérnek a reggeliért, tehát mondjuk ha 5-6 ezer forint egy reggeli, akkor nem érdemes bajlódnunk. Nyilván, ha 15 ezer forint per főt kérnek egy reggeliért, megmondom őszintén, azt nem szoktam választani, akkor inkább lesétálok a közelbe lévő büfébe, étterembe, és ott kérek valami reggelit. és napi kétszer mi beszoktunk ülni étterembe, nyilván minimális fogyasztással, tehát hogy nem eszünk sokat, így értettem a minimális fogyasztást. Az a szám, amit kértél, az pedig körülbelül én úgy szoktam számolni, hogy 100 000 forint per nap per két fő. Tehát egy,
ebben minden benne van?
Így, egy öt napos Szicília, repülőjeggyel, bérautóval, pizzákkal, pásztákkal 500 000 forint. Nyilván, ha ebben múzeumberépőket nem számítottam bele, illetőleg, hogyha valami ajándékot, esetleg ruhát, amiről beszéltünk, ott még vásárolunk, természetesen az plusz költség.
Ez érthető egész Európára.
Gyakorlatilag igen. Gyakorlatilag igen.
Hogyha kalkulálni kell egy autós kirándulást, akkor ez egy nagyon versenyképes összeg.
Az elején mondtad ugye, hogy autózzunk vagy repülőzzünk. Én megmondom őszintén, mind a ketten sokat utazunk, külföldön is sokat járunk autóbemutatókon. Gyakorlatilag nem csak Magyarországon, hanem egész Európa megtelt. Tehát nagyon forgalmasak az utak. Szintén közelmúltbai tapasztalat, Münchenben jártunk a IA kiállításon. Németországban ugye nincs sebességkorlátozás az autópályán. Az autónk is tudta, ennek ellenére 180-190 km/h tempónál egyszer sem tudtunk többet menni. Egész Ausztria végig van trafipaxolva, gyakorlatilag visszafele egyébként éjfélnél jöttünk el a bécsi körgyűrűn. A bécsi körgyűrűn 100 méterenként van trafipax, mindegyikben van kamera, 90 le van letábázva végig, tehát lassú autóval közlekedni. Én azt szoktam mondani, hogy én 500 kilométerig szoktam autóval elmenni, 500 kilométeren túl pedig szerintem már érdemes repülőre ülni. Egyébként valahol itt van ez a időben is, mert nyilván a nettó repülési időn túl, hogyha kimegyünk a repülőtérre, ugye 2 órával előbb kint kell lenni, stb. Nem tudjuk, hogy bejutni a városba, tehát ez az 500 kilométer, ami után már a repülő időben jobb.
Hát köszönjük, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, Önök Kökény Rolandot hallották, aki nagyon jó tanácsokkal látott el bennünket a következő hetekre. Műsorunk véget ért, köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom Önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben, viszont hallásra.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.